Jónás könyve 1-től a 4. fejezetig. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittáj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Ninivét nagyvárosként említi az ige, a történészek szerint Ninive volt az antik világ legnagyobb városa. Később Jónás könyvében is azt olvassuk, hogy 3 nap alatt lehetett eljutni a város egyik végéből a másikba. Ninive valóban hatalmas város lehetett, óriási népességgel, hiszen csak azok száma, akik még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy különbséget tegyenek a jobb és bal kezük között, ezeknek a száma elérte a 20 000-et. A gyerekek körülbelül 4-5 éves korukra tanulnak meg különbséget tenni jobb és bal kezük között. Ha tehát a városban 120 000 kisgyermek élt, akkor gondoljunk csak bele, hogy milyen tetemes lehetett Ninive teljes lakossága. Ninive hatalmas, de sajnos gonosz város volt, az Asszír Birodalom fővárosa. Történelmi feljegyzésekből tudhatjuk, hogy az asszírok rendkívül kegyetlenek voltak. Megcsonkították ellenségeiket, a hadifoglyokat pedig megkínozták. Levágták a fülüket, orrukat, kirántották a nyelvüket. Az asszírok kegyetlensége köztudott volt. Olyannyira, hogy ha az asszírok megtámadtak egy várost, és közel járt a vég, a városlakók gyakran mindannyian öngyilkosságot követtek el, nehogy az asszírok kezére kerüljenek. Asszíriának végül az északi királyságot, Izraelt is sikerült legyőznie, majd a déli királyságot támadta, és ostrom alá vette Jeruzsálemet. Szanhérib, Asszíria királya, Rabszakét küldte el, hogy fenyegető és istenkáromló leveleit eljuttassa Ezékiás királyhoz. Ezékiás pedig fogta a leveleket és kiterítette őket az Úr előtt. Uram, nézd csak, mit akar tenni ez az ember velünk! Szanhérib azzal fenyegetőzött, hogy megkínozza és megcsonkítja majd a népet, miután bevette Jeruzsálemet. Ezékiás pedig fogta a leveleket és az Úr elé vitte őket, Ézsaiás próféta pedig nyugtatni próbálta őt. Ezékiás, ne aggódj! Isten gondoskodni fog a népéről. Isten megszabadít benneteket az asszírok kezéből. Visszatérnek saját hazájukba, és Asszíria királyát is saját országában ölik meg. Nincs miért aggódjál, csak bízzál az Úrban, és ő majd mindent elintéz. De nehéz volt az Úrban bízni, amikor egy hatalmas, 185 000 fős asszír sereg vette körül Jeruzsálemet. Az asszír csapatok elvágták az élelmiszer utánpótlás útját, sőt, lentről a városfal tövéből így kiáltoztak a jeruzsálemieknek. Ne engedjétek, hogy Ezékiás becsapjon benneteket azzal, hogy azt hajtogatja, bízzatok az Úrban. Ugyan hol vannak most az izraeliek istenei? Hol vannak Szíria istenei? Hol vannak mindazoknak az istenei, akiket leigáztunk? Nem tudták kimenteni őket kezeink közül, ahogyan a ti istenetek sem tudtiteket majd megmenteni. Ne higgyetek Ezékiásnak, amikor arra buzdít, hogy bízzatok az Úrban. Az emberek pedig ott álltak a várfalon, és remegtek félelmükben, miközben az asszírok hosszasan ecsetelték, hogy hogyan vágják le az összes izraelit, és hogyan fogják megkínozni és megcsonkítani őket. A várfalon belül azonban ott állt Ézsaiás, és nyugtatta Ezékiást, hogy Isten majd gondoskodik. Az egyik reggel, amikor Izrael népe felébredt és felment a várfalakra, hogy szemmel tartsa az asszírok táborát, nagy meglepetésükre az egész asszír hadsereg holtan hevert Jeruzsálem lábainál. 185 000 katona feküdt holtan előttük. Akkor éjjel ugyanis az Úr angyala végigvonult az asszír táboron, és mindannyiukat elpusztította. Szanhérib királynak ugyan sikerült hazamenekülnie Asszíriába, de amikor bement Istene Rimmon templomába, 2 fia meggyilkolta őt, majd Ararát földjére menekültek. Így Szanhérib 3. fia lépett a trónra, ekkorra viszont végzetesen meggyengült már Asszíria. Isten tehát meghagyja Jónásnak, hogy menjen el Ninivébe, a gonosz városba, és prófétáljon. Időben ez akkor történhetett, amikor Asszíria, mint nagyhatalom, éppen felemelkedő félben volt. Akkor Asszíriának még nem sikerült világhatalommá kinőnie magát. Éppen Egyiptom és Szíria versengtek egymással ezzel a pozícióért. Asszíria azonban fokozatosan egyre nagyobb hatalomra tett szert, így egyre jelentősebb veszélyt is jelentett Izraelre és Júdára nézve. Isten tehát a következő utasítást adja Jónásnak. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsisba készült. Kifizette az úti költséget és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsisba menjen az Úr elől. Ninivé északkeletre feküdt Izraeltől. Jónás azonban délre ment, majd egy nyugatra tartó hajóra szállt. Egyértelműen el akart menekülni Isten elhívása elől. Isten arra hívja Jónást, hogy menjen és prédikáljon a pogányoknak, de Jónás erre nem volt hajlandó. Úgy érezte, hogy az üdvösség csak a zsidóknak szól, nem pedig a pogányoknak is. Nem akart elmenni hozzájuk, inkább Jáfóba, az angol King James fordítás szerint Joppéba ment, hogy elfusson Isten elhívása elől. Érdekes, hogy évekkel később ugyanebben a tengerparti városban szállt meg Péter egy Simon nevű tímár házában, és amikor felment a ház tetejére imádkozni, különös látomása volt. Megnyílt az ég, és leszállt valami nagy lepedőhöz hasonló. A lepedőben pedig mindenféle négylábú és csúszómászó állatot, és mindenféle madarat látott. Ekkor hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öld és egyél! Péter azonban így válaszolt. Semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Amíg Péter azon tűnődött, hogy vajon mit is jelenthet ez, az Úr így szólt Péterhez. Néhány férfi áll a kapunál, akik éppen téged keresnek. Menj el velük, ne kérdezz semmit, én majd megadom neked a megfelelő szavakat. És ott, ugyanabban a tengerparti városban hívta el Isten Pétert arra, hogy elvigye az evangéliumot a pogányoknak. Hát nem érdekes, ahogy időnként bezárul a kör? Jónás is ide menekült, hogy hajóra szálljon, hogy ne kelljen a pogányoknak prédikálnia. Pétert pedig itt készítette fel az Úr, és itt hívta el arra, hogy az evangéliumot eljuttassa a pogányokhoz. Jónás útra kelt, és megpróbált menekülni Isten elől, és Tarsis felé tartott. A Biblia tudósok véleménye megoszlik Tarsis elhelyezkedését illetően. Egyesek szerint Tarsis a mai Spanyolország területén helyezkedhetett el, a többség szerint viszont a mai Angliában feküdt. De bárhol helyezkedett is el Tarsis, bizonyosan az akkori civilizált világ legtávolabbi pontja lehetett. Ez volt a lehető legvégső pont. Tarsison túl már csak a vad, viharos óceán húzódott, abban pedig valahol egy nagy szakadék a föld határa, amely könyörtelenül elnyelt minden hajót. Hiszen egy hajó sem tért vissza soha, amely kimerészkedett az Atlanti óceánra. Biztosan elérték a bolygó határát, lezuhantak és a semmibe vesztek. Tarsis tehát olyan messze volt, amilyen messze csak el lehetett merészkedni, és erre tartott Jónás is, azt gondolva, hogy most aztán olyan messzire futok Istentől, amennyire csak lehet. Jónás el akart bújni Isten elől, és ki akart bújni Isten elhívása alól. Egyesek beleesnek abba a hibába, hogy egy bizonyos helyhez kötik Istent. Mintha Isten csak egy adott helyen tartózkodna. Mintha Isten sokkal inkább jelen volna a gyülekezet épületében, mint otthonunkban. Vannak, akik így beszélnek. Eljöttem a gyülekezetbe, hogy imádkozzak, és hogy közel lehessek Istenhez. Vagy ezt halljuk. Szeretek felmenni a hegyekbe, mert ott sokkal közelebb vagyok Istenhez. Sokan azt gondolják, hogy Isten ott lakik valahol távol a világegyetemben, de hát akkor még célszerűbb volna a légbalomba szállni és magasba emelkedni, hogy még közelebb kerülhessünk Istenhez. De ez helytelen gondolkodás. Isten a hatalmas világegyetem minden aprócska pontját betölti. Jézus azt mondta, hogy az atyának házában sok hajlék van. De vajon mekkora lehet akkor Jézus atyának háza? Elég nagy ahhoz, hogy sok hajlék elférjen benne. Amikor Pál apostol az epikuroszi filozófusokkal beszélgetett az Areopágoszon, így szólt. Athéni férfiak! Minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam ott olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta a templomokban, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten körülvesz bennünket. Isten elől nem lehet csak úgy elmenekülni. Bárhol vagyok is, Isten körülvesz. Dávid a zsoltáros is így szólt. Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Isten elől nem menekülhetünk, mert ő körülvesz minket. Ezért nem helyes Istent egy bizonyos helyhez kötni. A vasárnapi iskolában a tanítónéni azt mondta nekünk, hogy gonosz dolog moziba járni, és elmesélte annak a kisfiúnak a történetét, aki egyszer elsétált a mozi mellett, amikor épp egy olyan filmet reklámoztak, amit nagyon meg akart nézni. Nagyon szeretett volna betérni a moziba, de tudta, hogy az úr nem akarná, hogy bemenjen, sőt, ha közben még az elragadtatásra is sor kerülne, akkor ő biztosan kimaradna belőle, ha éppen a moziban ül. Amikor kisfiú voltam, ez a történet Damoklész kardjaként lebegett fölöttem. A kisfiú végül így szólt az úrhoz. Uram, ha nem bánod, kérlek, várj meg idekint, másfél óra múlva itt vagyok. Mintha csak úgy kiléphetnénk az úr jelenlétéből, és hátat fordíthatnánk Istennek. De nem úgy van az, hiszen bárhol is vagyok, Isten mindig körülvesz. És szerintem nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk. Nem menekülhetünk el Isten elől. Amikor Ben-Hadad tábornokait faggatta, mert úgy tűnt, hogy valaki közülük folyamatosan titkos információkat szivárogtat ki Izrael felé, a tábornokai nem győzték nyugtatni. Urunk, mi hűségesek vagyunk hozzád. De az a baj, hogy él Izraelben egy próféta, aki még azt is tudja, hogy mit mondasz esténként a feleségednek a hálószobádban. De vajon honnan tudta mindezt a próféta? Mert Isten megmutatta neki. Látjátok, Isten elől nem lehet menekülni. Teljesen mindegy, hogy hol vagy éppen, Isten elől nem lehet elrejtőzni. És Jónás is becsapta magát, amikor azt hitte, hogy elmenekülhet Isten elől. Önállítás volt azt gondolnia, hogy jobb lesz neki, ha elfut Isten elhívása elől. Sok ember ugyanebben a téveszmében él. Mennyivel jobb lenne nekem, ha egyszerűen csak elmenekülhetnék Isten akarata elől? Én tudom, hogy mi a legjobb nekem, jobban tudom Istennél. Mintha Jónás is ezt mondogatta volna. Én jobban tudom, mi a legjobb az embereknek. Jobban tudom, mint Isten. Ha elmegyek Ninivébe és hirdetem az evangéliumot azoknak a pogányoknak, és ha ők elhiszik és bűnbánatot tartanak, akkor Isten, amilyen puhány és irgalmas, valószínűleg megbocsát nekik és nem pusztítja el őket. Ha viszont nem pusztítja el őket, nagy az esélye annak, hogy ők majd elpusztítanak bennünket. Úgyhogy nem megyek. Inkább elindulok Tarsisba, és megpróbálok olyan messzire kerülni Ninivétől, amennyire csak lehetséges. Úgyhogy Jónás elment Joppéba, hogy onnan Tarsisba meneküljön az úr elől. Talált egy hajót, kifizette a viteldíjat, és lemászott a hajó gyomrába. Az úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. Sok embert zavarja, hogy Jónás könyvében csodákat találunk. Főleg azzal van gondjuk, amikor Jónást lenyeli egy jókora hal. Valójában azonban már a hal érkezése előtt is felfedezhetjük Isten kezét a történésekben. A hirtelen támadt vihart is Isten küldte. Sőt, önmagában az is egyfajta csodának számított, hogy Jónás a vihar alatt mély álomba merülve feküdt a hajó gyomrában. Voltál már hajón kint a viharos tengeren, ahogy ide-oda hánykolódik? Hát nem furcsa, hogy valaki mindeközben a hajó gyomrában az igazak álmát alussza? De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, hogy ki miatt ér bennünket ez a veszedelem. szorszot vetettek, és íme egy újabb csoda, és a szorsz Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd meg nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik. Héber vagyok. Az urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. A hatalmas istent, Jávét félem, aki a világegyetem teremtője. Francis Schaeffer szerint gyakran élünk Isten nevével, anélkül, hogy meghatároznánk, hogy pontosan kire is gondolunk. Szerinte, amikor Istenről beszélünk, egy rövid definíciót is be kéne iktassunk a mondatunkba. Például mondjuk azt, hogy az élő Isten a menny és a föld teremtője. Mivel olyan sokféle Isten létezik ma az emberek fejében, sőt, az Isten kifejezést is annyi mindenre olyan szabadon használjuk, fontos, hogy pontosítsuk, hogy kire is gondolunk, amikor Istenről beszélünk. Jónás is pontosított. Jávéról beszél, aki a tengert és a száraz földet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül. Mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki. Hogy tehettél ilyet? Jónás elmondta nekik, hogy Isten elől próbál menekülni, illetve Isten elhívása elől, hogy elmenjen a pogányokhoz, és nekik prédikáljon. Majd ezt kérdezték tőle. Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik. Fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Mivel azonban Jónás mégiscsak kifizette a viteldíjat, a fizető utasokat nem illik csak úgy a tengerbe dobni, előbb ezért más megoldással próbálkoztak. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Mintha így kiáltottak volna. Isten, nem akarunk miatta odaveszni, de kérlek, ne hibáztass bennünket azért, mert a vízbe dobjuk, hiszen Te hoztad ránk ezt a bajt miatta. Isten, kérlek, irgalmazz nekünk, amikor bedobjuk őt a tengerbe. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe. A tenger háborgása pedig megszűnt. Ez egy újabb csoda, láthatjuk tehát, hogy Jónás könyvét teljes egészében behálózzák a csodák. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Képzelem, mi játszódhatott le azon a napon a hajón. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az elnyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Az Úr odarendelt egy nagy halat. Vajon milyen fajta hal lehetett? A Biblia nem árulja el ezt nekünk. Lehetett egy hatalmas cet, vagy akár egy óriási cápa, ez nem számít igazán. Én hiszem, hogy valóban ez történt, hiszen ezt Isten igéjében olvasom. A Biblia bírálói természetesen gyakran megragadják ezt a lehetőséget, hogy Isten igéjét megtámadják. Számos Biblia magyarázatban, illetve bibliai szótárban is Jónás legendájáról, vagy a Jónás mítoszról olvashatunk, vagy éppen emberi próbálkozásokról, hogy elfogadható emberi magyarázatot nyújtsanak a történtekre. Azt is szokták mondogatni, hogy Jónást nem is hal nyelt el, hanem egy másik hajó érkezett oda, felhúzta Jónást a fedélzetre, és mivel úgyis Joppé felé tartott, ezért visszavitte Jónást abba a városba, ahonnan korábban kihajózott. Az emberek már számtalan természetes magyarázattal álltak elő, és igyekeztek kihagyni a történetből a természet fölöttit. Jónás könyvével azonban az az igazi probléma, hogy Jézus is elhitte. Jónás könyve bírálóinak is ez vele a gondja. Ami pedig engem illet, én inkább hiszek Jézusnak, mint a Biblia megannyi bírálójának. Hiszen Jézus sokkal inkább ismerte az igazságot, mint ezek az állítólagos bölcs tudósok, akik emberi bölcsességet vetettek papírra, és megpróbáltak minden csodát kirekeszteni Isten munkájából. Jézus maga is utalt néhányszor Jónásra. Egyik utalása arra az időre vonatkozik, amit Jónás a hal gyomrában töltött. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Jézus ezt a választ adta a farizeusoknak és az írástudóknak, akik jelet követeltek. Miután Jézus sok csodát tett, kérték, hogy jellel is bizonyítsa, hogy ő a messiás. Jézus pedig így szólt. E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Jézus tehát úgy beszél Jónás történetéről a hallgyomrában, mint egy szó szerint megtörtént eseményről. Így hát én is elfogadom, hogy mindez szó szerint megtörtént. Nincs is ezzel semmi gondom, mert hiszem, hogy Isten olyan élőlényeket is teremtett, melyekről mi semmit sem tudunk, és amelyek biztosan képesek lenyelni egy egész embert, sőt, még magukban is tudják tartani egy ideig. Ahogy Isten csodálatos teremtésére nézek, egyáltalán nem esik nehezemre elhinni, hogy Isten bármilyen élőlényt képes megteremteni. Sokan azt mondogatják, hogy a bálnák torka túl keskeny ahhoz, hogy le tudjanak nyelni egy embert. Igen, ez bizonyos bálnafajták esetében valóban így van. Egy bizonyos bálnafajta gyomrában azonban találtak tintahal karokat, amelyek átmérője mintegy 1,5 méter volt, ehhez pedig a bálnának le kellett nyelnie a tintahal karokat. Az óceánokban hatalmas tintahalak is élhetnek, amelyekkel még sohasem találkoztunk. Bizonyos bálnákon egyébként tintahalak kapaszkodó nyomait találták, amelyek átmérője elérte a 30 centit. Hatalmas tintahalak élhetnek odalent. Egyébként én szívesen megnézném egy bálna és egy tintahal tusáját. Milyen izgalmas lenne, ha sikerülne erről felvételt készíteni. Isten igazán nagyon érdekes élőlényeket is teremtett, amelyekkel még nem is találkoztunk, mert a tenger mélyén élnek. Isten Jobtól is megkérdezte. Hé, Jób, mondd csak, láttad már ezt meg azt, meg amazt az élőlényt? Jób pedig nemmel válaszolt, mert azok az élőlények nem olyan helyen éltek, hogy Jób láthatta volna őket. Jónás tehát 3 napot és 3 éjszakát töltött a nagy hal gyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a hal gyomrában. Jónás igencsak makacs ember lehetett, hogy 3 napot és 3 éjjelt várt, amíg végül elkezdett imádkozni. Keményen elhatározta, hogy nem nyugtatja el az evangéliumot a pogányokhoz. Keményen elhatározta, hogy ő ugyan nem megy el Ninivébe. 3 teljes napot várt, amíg végre elkezdett imádkozni. Jónás a továbbiakban leírja nekünk helyzetét. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem, a Szeol torkából sikoltottam, és meghallottad az én szavamat. Mintha Jónásnak az is megfordult volna a fejében, hogy talán meghalt és a pokolba került. Hiszen megpróbált elfutni Isten elől, a hajgyomrában pedig hatalmas forróság uralkodhatott. Ha bálna nyelte le őt, akkor 37 Celsius fok volt odabent a hőmérséklet, hiszen ennyi egy bálna testhőmérséklete. A forróságon túl hatalmas lehetett a páratartalom is odabent, sőt, ne feledkezzünk meg a bálna gyomorszaváról sem. Jónás tehát ott ült a halgyomrában, feje körül hínárral, és így szólt. Nyomorúságomban a pokol mélyéről az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallotta hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Érdekes, hogy Jónás imájának nagy részét megtaláljuk a zsoltárokban. Úgy tűnik, hogy Jónás behatóan ismerte a zsoltárokat. Érdekes házi feladat lenne, ha most megkérnélek benneteket, hogy fogjatok egy konkordanciát, és keressétek meg Jónás imájának egyes elemeit a zsoltárokban. Jónás ide-oda száguld imájában a zsoltárok könyvében. Milyen kár, hogy a 139. zsoltárhoz már nem jutott el, hiszen sok bajtól óvhatta volna meg magát, ha felismeri, hogy Isten elől nem lehet menekülni. A 139. zsoltárban ugyanis ezt olvassuk. Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlszó végén laknék, kezed ott is elérne engem. Jobbod megragadna engem. Érdekes, hogy gyakran mennyire átsuhanunk a fontos dolgok felett. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál. Bár csak újra megláthatnám szent templomodat. Emlékeztek, mit mondott Salamon, amikor felszentelte a templomot? ha majd néped, Izrael vereséget szenved ellenségétől, mert vétkezik ellened, de azután hozzád tér, vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik, és könyörög ebben a házban, te hallgasd meg a mennyből, bocsásd meg népednek, Izraelnek a vétkét, és hozd vissza arra a földre, amelyet őseinek adtál. Nem tudom, hogy honnan tudhatta Jónás, hogy melyik irányban van Isten háza, hiszen nem volt semmiféle viszonyítási alapja a halgyomrában. Úgy tűnik azonban, hogy mégis abba az irányba fordult, amelyikről úgy érezte, hogy az Úr háza arra áll, és imádkozott az Úrhoz. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig. Nagyon mélyen volt, kétségtelenül mélységes sötétségben. És milyen szörnyű élmény lehetett, valószínűleg még tengeri beteg is lett. Örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Jónás itt arról beszél, hogy milyen értékes volt az a lecke, amit megtanult. Nehézségek árán tanulta meg ugyan a leckét, de most megosztja velünk, hogy nekünk már könnyebb dolgunk legyen. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. Ha egy hazugságban hiszel, ha téveszméket követsz, csak saját dolgodat nehezíted meg, és az elől menekülsz, ami a legjobb neked. Hazugság azt gondolni, hogy jobban tudod Istennél, hogy mi a legjobb neked. Hazugság azt gondolnod, hogy Isten nélkül is megtalálhatod a boldogságodat. Hazugság azt gondolni, hogy elfuthatsz Isten elől, vagy Isten elhívása elől. Ha mégis ezzel próbálkozol, csak nyomorúságot hozol saját életedbe, és elhagyod jótevődet, hiszen Isten irgalmas, szerető, és bármit tartogat is neked, az a lehető legjobb, ami történhet veled. Még akkor is, ha te nem így gondolod. Lehet, hogy Isten most téged is elhívott valamire, te viszont menekülsz, mert nem akarod megtenni. Menekülni próbálsz, mert attól félsz, hogy ha megteszed, amit Isten kér tőled, akkor valamitől megfosztod magad. Teljes erődből próbálsz menekülni, pedig valójában a lehető legjobb dolog elől menekülsz, ami történhet veled. Isten akarata elől próbálsz menekülni. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. Saját magad teremtesz egy poklot, egy nyomorúságot magadnak. Mindez saját ostobaságod eredménye, mert azt gondoltad, hogy jobban tudod Istennél, mi a legjobb neked. Hát nem voltunk már mindannyian ilyen helyzetben az életben? Hát nem volt olyan, hogy azt gondoltam, hogy Istennél jobban tudom, mit tesz majd boldoggá? És hogy mi a jó nekem. Most azonban, ahogy visszanézek arra az időszakra, amikor a hazugságnak hittem és letértem az útról, amit Isten kijelölt előttem, már látom, hogy életem legnyomorúságosabb időszaka volt az. Micsoda nyomorúságot teremtettem a saját életemben és mások életében, amikor azt gondoltam, hogy jobban tudom Istennél, hogy mit tenne igazán boldoggá. Megalkottam saját kis poklomat, amelyben élnem kellett, egészen addig, amíg Dávidhoz hasonlóan meg nem vallottam bűnömet Istennek, és el nem fogadtam az ő megbocsátását. Isten pedig megtisztította és helyreállította a vele való kapcsolatomat. Amikor megszakad az Istennel való kapcsolatunk, az már maga a pokol. Mert a pokol valójában azt jelenti, hogy már nem vagyunk közösségben Istennel. El sem tudom képzelni, hogy milyen lenne ez egy örökké valóságon keresztül. Jónás kijelenti, de én hála éneket zengve áldozok neked. A halgyomrában nem gyújthatott tüzet, és nem ajánlhatott fel egy bárányt az Úrnak, így meg kellett elégedjen a hála énekek áldozatával. Az új szövetségben a zsidókhoz írt levél is arra bátorít bennünket, hogy ilyen áldozatot mutassunk be Istennek. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tevő ajkaink gyümölcsét. És amit megfogadtam, teljesítem. Úgy tűnik, Jónás feladta a harcot, és megígérte Istennek, hogy elmegy Ninivébe. Majd elismeri. Az Úrtól jön a szabadulás. És milyen fontos, hogy mindannyian megtanuljuk ezt a leckét. Az üdvösség nem cselekedetekből van, nem saját próbálkozásainkon keresztül. Sokáig próbálkoztam én is saját erőből, hogy kedves legyek Isten előtt, miközben állandóan az a kisfiú lebegett a szemem előtt, akinek a mozi előtt kellett hagynia Jézust, hogy megnézhessen egy filmet odabent. Én sosem jártam moziba, igyekeztem saját cselekedeteim árán megigazulni. De milyen dicsőséges is volt az a nap, amikor megtanultam azt a leckét, amit Jónás is megtanult a halgyomrában. Az Úrtól jön a szabadulás. Sok keserű tapasztalat után tanultam ezt meg. Sokszor megkeseredtem és elbuktam, mert bár próbáltam azt tenni, ami helyes, képtelen voltam rá saját erőből. Örökvesztesnek éreztem magam Isten előtt, keresztény életem pedig egy állandó hullámvasút volt. Fel és le, fel és le. Nagy mélységek és óriási magaslatok. Amíg el nem jutottam ahhoz az igazsághoz, amit Jónás is felfedezett a halgyomrában. Az Úrtól jön a szabadulás. És ekkor megnyugodtam Istenben. Ez volt keresztény életem egyik legboldogabb napja. Isten nekem is megtanította ezt az igazságot, hogy az Úrtól jön a szabadulás, az Úrtól van a mi üdvösségünk. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Isten sokszor visszavisz bennünket arra a pontra, amelyen elbuktunk, és onnan ismét elindulhatunk. Sokszor ismét vissza kell lépjünk a nulladik lépcsőfokra. Vajon hányszor vitt már engem is Isten vissza a nullára, a bukásom helyére, majd azt mondta, hogy rendben van, akkor innen kezdjük újra. Addig ugyanis nem tudok tovább lépni, amíg ezen a területen nem győzedelmeskedem. Addig nem léphetek tovább azon az úton, amit Isten kijelölt nekem, amíg Isten el nem végezte munkáját ezen az adott területen, és amikor Isten visszavisz a nulladik lépcsőfokra, megint ugyanazokkal a dolgokkal kell szembenézzek. De most már engedelmesen tudok eljárni, és tovább tudok lépni. Jónás tehát felkelt, és elment Ninivébe. Ninivé pedig nagyvárosa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette. Még 40 nap, és elpusztul Ninivé. Ninivé lakosai azonban hittek Istennek. Bámulatos dolog ez. Jónás biztosan nem volt boldog attól, amit tennie kellett. Később ezt is elárulja nekünk az ige. Jónás dühös volt Istenre, amiért nem pusztította el Ninivét. Ő továbbra is gyűlölte a niniveieket, és nem akarta, hogy Isten munkálkodjon az életükben. Csak azért engedelmeskedett végül Istennek, mert ez mégiscsak jobb volt, mint a bálna gyomrában úszni a gyomorsavban. Vegyük észre, hogy Jónás üzenetében egyáltalán nincs semmiféle remény. Az üzenet nem intéz felhívást az emberekhez, hogy tartsanak bűnbánatot, és nem is bátorítja őket szeretetben, hogy térjenek meg. Az üzenet az ítéletről szól. 40 nap, és elpusztul Ninivé. Az emberek azonban hittek Jónásnak, a próféta nagy megrökönyödésére. Böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninivé királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Milyen bámulatos felhívás ez, hogy mindenki tartson bűnbánatot, még az állatok is. Ekkor nem szabadott őket megetetni. Ahogy a jószágok éjségükben felbőgnek, legyen az is kiáltás Istenhez irgalomért. Az emberek teljes bűnbánatot tartottak, zsákruhát öltöttek és irgalomért kiáltottak. Jézus másodízben is utalt Ninivére, amikor az írástudókkal és a farizeusokkal beszélgetett. Jézus abban az ige részben ezt mondja. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ninivé lakói bűnbánatot tartottak egy dühös próféta prédikációja hallatán, aki csupán Isten eljövendő ítéletét hirdette. Jézus, az Isten fia viszont személyesen jött el, hirdetve az embereknek Isten szeretetét. Jézus arra bátorította az embereket, hogy fogadják el és tapasztalják meg Isten szeretetét, az emberek mégsem tértek meg. Ninivé lakossága tehát ott áll majd az ítélet napján, és elítélik ezt a nemzedéket, amely elutasította Istent, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Igazi, teljes bűnbánatot tartottak, és zsákruhát öltöttek. Még az uralkodó is levetette királyi palástját, hogy zsákruhára cserélje, amelytől viszketett az ember bőre. Az állatokat is zsákruhába öltöztették. Az egész város mélységes bűnbánatot tartott. Vajon mi alapján tartottak aznap bűnbánatot Ninivébe? Jónás nem mondta ezt, hogy térjetek meg, különben elpusztultok. Jónás egyáltalán nem prédikált a bűnbánatról. Igazság szerint nem is akarta, hogy bűnbánatot tartsanak, sőt, feldühödött, hogy mégis megbánták bűneiket. Jónás volt az egyetlen prédikátor az emberiség történetében, aki abban reménykedett, hogy szolgálata nem jár majd sikerrel. A ninivéieknek azonban ez a meglehetősen ingatag alap is elég volt a megtéréshez. Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Ki tudja, talán ha bűnbánatot tartunk, Isten megsegít. Nem tudhatták biztosan, az üzenet sem irgalmat, sem kegyelmet nem ígért, mindössze ítéletet hirdetett. A ninivéiek mégis belekapaszkodtak ebbe a legapróbb szalmaszába is. Ki tudja, talán Isten megbocsát. Tudod, a te reménységed nem kell egy hajszálon múljon. Teljes meggyőződéssel mondhatom neked ma este, hogy ha megbánod bűneidet, Isten kegyelmes és irgalmas. Isten megbocsát neked. Nem kell egy talánban reménykedjél, hanem Isten igéből biztosítatlak ma este, hogyha bűnbánatot tartasz és letérsz a gonoszság útjáról, akkor Isten megbocsát neked. Isten kegyelmes és irgalmas lesz hozzád, megtisztít bűneidtől és gyermekévé fogad. Isten igéjére alapozva mondhatom ezt ma neked. Isten igéje pedig sohasem változik. A ninivéieknek nem volt ilyen biztos reménységük, mert nem ezt az üzenetet hallották Jónástól. Csak egy talánba kapaszkodhattak. De bele is kapaszkodtak abba a gyengécske szalmaszába, és bűnbánatot tartottak. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Itt megint egy jól ismert problémába ütközünk. Isten tetteit próbáljuk leírni, de csupán emberi szavak állnak rendelkezésünkre. Isten végtelen és örökkévaló, az ember viszont véges. Kifejezéseink a behatárolt földi világra vonatkoznak, a végtelen világára nincsenek megfelelő szavaink, így bizonyos dolgokról még csak nem is beszélhetünk. Amikor Jézus megpróbált szellemi dolgokról beszélni Nikodémusnak, végül ezt kellett mondja. Nikodémus, te a zsidók tanítója vagy. Ha nem érted, amikor földi dolgokról beszélek neked, vajon hogyan fogod megérteni, ha mennyeiekről fogok szólni? Pál apostol pedig a mennybéli látogatása után így szólt. Nem tudom, hogy testben-e vagy testen kívül, de elragadtattam a harmadik égig. Olyan dolgokat láttam ott, amelyeket képtelenség leírni. Sőt, vétek lenne ezekről beszélni, mert nincsenek szavak arra az extázisra, amit ott éreztem, illetve mindarra, amit ott láttam és hallottam. Egyszerűen az emberi nyelvben nincsenek erre szavak. Mivel azonban csak emberi szavak állnak rendelkezésünkre, kénytelenek vagyunk Istenről úgy beszélni, hogy közben véges emberi kifejezéseket használunk. Amikor tehát a megígért ítélet nem jött el Ninivére, ismét olyan kifejezésekkel kell éljünk, amelyek az emberekre ugyan érvényesek, Istenre azonban nem igazán. Isten ugyanis nem változik. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit is megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Én az Úr nem változtam meg, jelenti ki Isten. Itt viszont nyilvánvalóan változás történt. A próféta kijelentette, hogy 40 napon belül elpusztul Ninivé, az emberek pedig bűnbánatot tartottak. Ninivé végül nem pusztult el, mi pedig behatárolt emberi kifejezéseinkkel úgy írjuk le ezt a jelenséget, hogy Isten megbánta korábbi döntését, vagy megváltoztatta eredeti elképzelését, és nem pusztította el a ninivéieket. De Isten kezdettől fogva tudta, hogy a ninivéiek bűnbánatot tartanak majd, és ezért is küldte el hozzájuk Jónást. Isten kezdettől fogva tudta, hogy nem kell majd kiöntse rájuk ítéletét, bár ha nem bánták volna meg bűneiket, eljött volna Isten ítélete. Te persze jogosan mondhatod, hogy nem érted, hogy miként is működik ez. Hát persze, hogy nem érted. Hiszen a gondolkodásunk véges és behatárolt, miközben Isten végtelen. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Sokszor csak felidegesítjük magunkat, amikor megpróbáljuk tökéletesen megérteni Isten természetének minden aspektusát. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még a hazámban voltam. Azért akartam először Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Annyira dühös vagyok. Pontosan az történt, amitől tartottam. Hát nem pont ezért próbáltam én elkerülni ezt a helyet? Milyen érdekes figura volt Jónás. Dühös volt Istenre, mert a ninivei szolgálata hatalmas ébredést eredményezett. Rendben van, Isten, elegem van, vedd el az életemet, nem akarok tovább élni. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Jónás tényleg dühös volt. Rendben van, Istenem, elegem van. Pontosan az történt, amitől féltem. Hát erről beszéltem, amikor még a saját földemen voltam. Ezért menekültem Tarsis felé, mert tudtam, hogy annyira kegyelmes és irgalmas vagy, és nem gerjedsz egykönnyen haragra. Puhány alak vagy, Istenem, tudtam, hogy ez lesz. Ölj meg, csak ölj meg, nem akarok tovább élni. Jobb nekem, ha meghalok. De nézzük csak, hogy hogyan bánik Isten ezzel a kimerült prófétával. Az Úr azonban ezt kérdezte. Igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Talán Isten mégis elpusztítja őket. Leülök ide, és megvárom, hogy mi történik. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak, hiszen árnyékot biztosított az égető nap sugarai elől. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnal hasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Az Úr korábban odarendelt egy nagy halat, most pedig úgy intézte, hogy nőjön oda egy bokor, és ott teremjen egy féreg. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájúdozott, a halált kívánta magának, és ezt mondta. Jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, hogy haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt. Igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta. Te szánod ezt a bokrot, amért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000-szer 10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között, és ott a sok állat is. Mintha ezt mondaná Isten. Milyen furcsa, Jónás, hogy így érzel egy olyan bokor iránt, amit pedig nem is te teremtettél, és ami egyik éjjel felnőtt, a másik éjjelre pedig el is pusztult. De a ninivejeket én teremtettem, én adtam nekik az életet. Itt nem növényekről van szó, hanem húsfér emberekről és az ő lelkükről. Hát ne szánjam meg Ninivét, ezt a hatalmas várost! De vajon miért szánta meg Isten Ninivét? Mert megesett a szíve a gyermekeken. A városban összesen 120 000 kisgyermek élt, akik még nagyon fiatalok voltak, hiszen nem tudtak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. Az is érdekes, hogy Isten az állatok miatt sem pusztította el Ninivét. Jónás könyvének végén tehát bepillantást nyerhetünk Isten szívébe. Ő kegyelmes, irgalmas, lassú a haragra, nem akarja kiönteni ítéletét a gonosz emberekre, ő megszánja a gyermekeket, és őt érdekli az állatok sorsa, amelyeket ő teremtett. Lenyűgöző történet, és nagyon sokat tanulhatunk belőle. Talán a legfőbb lecke a következő. Akik hitványbálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jó tevőjüket. Ne próbáljatok elfutni vagy elbújni Isten elől, hiszen Isten pontosan tudja, hogy mi a legjobb nektek. Ha te mégis más teszel, mint amit Isten neked elkészített, saját nyomorúságod és szerencsétlenséged szerzője leszel. Isten tudja, hogy mi a legjobb neked, ezért rendeld magad alá az Úrnak, és őt kövesd. Atyám, köszönjük Jónás könyvét, és mindazt, amit tanulhatunk belőle. Köszönjük, hogy tanulhatunk belőle a te természetedről is. Annyira hálás vagyunk, hogy kegyelmes, szerető és irgalmas Isten vagy, aki nem gerjed könnyen haragra. Köszönjük a kegyelmet, az irgalmat, a megbocsátást, ami miénk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy lemostad bűneinket, hogy többé nem vár ránk ítélet, mert Jézus helyettünk szenvedte el az ítéletet. Annyira hálásak vagyunk, hogy megváltottál bennünket, és tulajdon gyermekeidnek nevezel. Segíts nekünk, Urunk, hogy mindenben engedelmeskedni tudjunk a te akaratodnak. Jézus nevében. Amen.